Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga. Ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál ezúttal Fodor Kata, és egy nagyon érdekes témával foglalkozunk ma, ez pedig a magyarországi krisnatudatú hívők közösségének ételosztó missziós programja. És ezúttal nem egy stúdióban üldögélünk és beszélgetünk, hanem a Csillaghegyi, a budapesti Krisna központban. Itt található ugyanis az Ételt az Életért programnak az ételosztó konyhája. És a mai műsorban az ételosztó programot, a budapesti ételosztó programot működtető fiatalokkal, urakkal és hölgyekkel fogunk beszélgetni, az ételosztás vezetőjével, illetve az alkalmazottaival és segítőivel. És az első riportalanyunk ebben a témában Teva Veronika, vagy egyszerűbben csak Vera. Üdvözöllek!
Hare Krishna!
Először is szeretném megkérdezni, hogy hogyan lettél te Krishna hívő, és hogy hogyan kerültél bele ebbe az ételosztó missziós programba, hogy mesélj nekünk egy picikét magadról, mennyi idős vagy, hogyha jól tudom, van egy gyermeked is.
Hare Krishna! Én is üdvözlök mindenkit! 34 éves vagyok. Először Krishna tudattal 18-19 évesen találkoztam. Egy helyemet kereső tinédzserként elveszve voltam a világba, és szerencsére összetalálkoztam én nagyon kedves Krishna hívővel, aki nagyon kedvesen hívott a templomba, és pár hét múlva már be is költöztem Krishna völgybe, Somogy Vámosra, és azóta itt vagyok a környéken, a templom körül. Azóta férjhez mentem, van egy 5 éves kisfiam, és most egy körülbelül 3-4 hónapja vagyok itt az Ételt az Életért alapítványnál.
Köszönjük ezt a bemutatkozást! És azt hadd kérdezem meg, hogy a Krishna tudatot választottad, mint a vallásodat, vagy így az utadat. Még itt a riport előtt beszélgettünk ugye arra, hogy ez ezért egy több éves önkeresési folyamat volt, és most pedig vagy mennyi idős is már?
34.
Most már 34 éves, szóval most már hosszú ideje gyakorlod ezt a folyamatot. Viszont az Ételt az Életért programnál dolgozol egy pár hónapja, hogy miért választottad ezt a szociális szférát, és hogyan vitt rá? Igazából mi a feladatod itt a programban? Miket szoktál csinálni? Hogyan zajlik mondjuk egy napod? És miért fontos ez igazándiból neked?
Hát hosszú évekbe telt, mire kitaláltam, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, hogy mihez kezdjek az életemmel. Fotósnak tanultam, de valahogy ebben a szakmában nem találtam meg magam. És így a szociális szférában szerettem volna elhelyezkedni, és tovább tanulni, mert nagyon szeretnék segíteni annak, akinek tudok. Most, amikor volt ez a menekült krízis, minden nap kint voltam, majdnem minden nap.
Ez a keleti pályaudvari tranzitzónában, vagy más zóna?
A nyugati tranzitban voltam, mert hogy oda lakom közel, és nagyon jó érzés volt, hogy ha kicsit is, de tudtam valamit segíteni az embereknek. Úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek, mikor hívtak, hogy jöjjek ide segíteni.
Akkor ott egyébként elég komoly tapasztalatokat szerezhettél. Az alapítvány ott, hogyha jól tudom, gyümölcsosztással, banánosztással, és talán melegételosztással vett részt?
Igen, hajnalban érkeztek a Krisna hívők általában a nyugatihoz, meleg étellel és gyümölccsel, hogy az éjszakai érkezőknek legyen friss ételük. És nagyon örültek neki, mert éhesen fázva érkeztek.
Ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos téma, és azt hiszem, hogy napjainkban már egy kicsikét el is feledkeztünk arról, amit Magyarországon történt, mert amikor volt ennek egy nagyon aktív hulláma, ennek az úgynevezett migráns áradatnak, tehát hogy amikor a menekültek nagy számban érkeztek, akkor ugye tele volt vele a sajtó, és naponta foglalkozhattunk ezzel, aztán ez a dolog így elült. De igazándiból a segítségre szorulók köre, szóval ez mindig volt és mindig létezett, mert ugye mindig vannak az életben olyan helyzetek, olyan emberek és olyan sorsok, hogy néhány hétre, néhány hónapra vagy néhány évre ugye valaki megszorul. Azt kevesen tudják szerintem az ételt az életért programról, hogy igazándiból ti minden nap osztotok ételt. Erről tudnál nekem mesélni? Ugye 1500 adag ételt főztök le naponta, hogy ez mivel jár? Szóval ez egy kőkemény fizikai munka, ez egy mentális elszántság. Hogyan néz ki a napod? Mit csináltok?
Nekem van a legkönnyebb helyzetem. Én 4 órát vagyok itt, 4-5, 6 órát vagyok. A többiek, ők már reggel 6-kor kezdenek. Előkészítik a zöldségeket, főznek, és a bepakolás, ez egy elég erős fizikai munka, én ezt nem is tudnám.
Azt akkor ezek szerint férfiak végzik?
Férfiak végzik, igen, mert az nagyon-nagyon nehéz, ezek a nagy termosz edények, ezek elég nehezek. És utána olyan, hát dél körül kiszállítjuk 4 helyszínre Budapesten belül, és akkor azt kiosztjuk a közösen.
Milyen helyszíneken osztjátok ezeket az ételt? Arról tudnál valamit mondani nekem?
A 3., illetve a 7. kerületben két helyen. Én a 3. kerületben járok ki mind a két helyre, ez Kaszásdűlön és Békásmegyeren egy a családsegítő közreműködésével, vagy ők adták a helyet.
És itt igazándiból a családokkal, amikor van ez az ételosztás, történik ez az ételosztás, akkor ez nyilván egy élelmezés, de azért gondolom, hogy Krisna hívőként ennél egy picit többről szól az dolog, szóval, hogyha van rá idő, mód, lehetőség, akkor tudtok beszélgetni, volt valami tapasztalatod, élettörténetek, hogy hogyan jut mondjuk valaki oda egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, példa esetleg?
Hát én annyira nem szeretek bele folyni nagyon, mert tényleg nagyon komoly helyzetek vannak, biztos emberek élete nagyon-nagyon nehéz lehet, de én amit próbálok, hogy legalább az a kis idő, amíg így ott vagyunk, így egy mosolyt kapjanak, vagy hogy ne érezzék azt, hogy most bármilyen tekintetben is így le vannak kezelve, vagy így szívességet teszünk nekik, hanem hogy így természetes legyen, hogy így segítünk, hogy ne legyen senkinek se kellemetlen.
És te érzed magadon, hogy nektek egyébként ez a mentális munka, ez belül, hogy ez tehát mondjuk szükségetek van ilyen team munkákra, ilyen csoportbeszélgetésekre, hogy feldolgozzátok, vagy szóval, hogy ez mennyire megterhelő? Tehát mert oké, hogy egy szociális szférában mondjuk valaki, ez mindenki tudja Magyarországon, hogy ez nem egy túlfizetett szakma, tehát ugye nyilván nem ezért van itt az ember, hanem elhivatottságból, hanem, de mondjuk ez mentálisan, ez mondjuk milyen? Szóval mit élsz te meg ugye mindennapokban?
Hát a menekült krízishez képest ez nem túl nagy megerőfeszítés, vagy nem okoz problémát. Vannak néha apróbb problémák, nézeteltérések az emberek között, ugye nehéz sorsúak, akkor kicsit úgy türelmetlenebbek, vagy így nehezen dolgozzák föl az életüket, hogy hamarabb elszakad a cérna, de nem okoz különösebb problémát. Ugye még csak pár hónapja vagyok, úgyhogy nem.
És egyébként, akik itt a harmadik kerületben mondjuk az ellátottak köréről, tudsz valamit mondani, hogy lehet tudni valamit, hogy inkább családosok, idősek, nyugdíjasok, szóval hogy mi a tendencia, milyen életkorban? Ez úgymond bárkivel megtörténhet, vagy ez?
Igen, bárkivel megtörténhet. Nagyon vegyes. Van sok egyedülálló, akin látszik, hogy így el is van hanyagolva szegény. Vannak nagy családosok, sok gyerekkel, rengeteg munkanélküli, akik évek óta nem tudnak elhelyezkedni. Nehéz sorsok. Igen. De vegyes, nagyon vegyes.
Azt még hadd kérdezzem meg, mert most az előbb lent a zöldségmosóban találkoztunk, hogy ma egyébként mivel készültök, mondjuk mi történik itt, láttam egy csomó ládát, pakolnak, mi zajlik ilyenkor, és mi készül ma?
Én a mai napon nem megyek ki, mert a harmadik kerületben ma nincsen, úgyhogy itt segítek a konyhán. Tegnap két munkatárs, közülük az egyik a férjem, kimentek a nagybani piacra, és ott kértek adományokat, amiket már nem tudnak eladni, de még teljesen jó állapotban lévő
zöldségadományokat.
Zöldsége, és azt fogjuk most feldolgozni a mai nap. Zellert fogok mosni és vágni, és lefagyasztani, hogy majd később felhasználjuk levesbe bárhova.
Egyébként szívesen segítenek, amikor így mondjuk adományokat kértek? Tehát, hogy te látod azt így a Magyarországon, így az embereken, hogy van egyfajta segítő tendencia? És mondjuk, hogyha ez már azért, mert egy pár évtizede mondjuk kisnahívő között mozogsz, hogy mi a tapasztalatod, hogy ez inkább nő, vagy csökken ez a segítő hangulat?
Magyarország sok tekintetben nagyon végletes, és így ebből a szempontból is. Van, aki segít, van, aki nem segít, és aki nem segít, az nagyon negatívus tud lenni, szóval nagyon ilyen nem túl elegáns módon igen, visszaszól, vagy hát igen, csúnyán. De aki meg segít, az meg nagyon-nagyon segítőkész, és nagyon kedvesen, és úgy érzem, hogy ez, tehát a segítő szándékú embereknek a talán nem is a száma, de a segítő készsége az, mintha így nőne valahogy így, én nem tudom, én ezt tapasztaltam, hogy valahogy, mintha ez úgy javulna itt ezen a téren a helyzet.
És azt említetted, hogy neked a férjed is az ételosztó misszióban dolgozik, hogy ez így családilag, szóval akkor ez így valahogy így benne van, így a hangulatban. Mondjuk mit csináltok mondjuk egy olyan hétvégén, amikor van egy kiemelt húsvéti, vagy egy karácsonyi ételosztás, és ugye említetted, hogy van egy gyermeked, mennyi idős is?
5 éves kisfiam van.
És ő mit csinál például egy ilyen, mondjuk egy karácsonykor, amikor 3 napon át osztjátok az ételt?
Ez még ugye a jövő drága főnökömnek a felesége megígérte, hogy besegít, hogy ne kelljen ő neki kijönni a kisfiamnak, azért ez elég nehéz ott 3 napot egymás után kijönni velünk. Sajnos nagymamák távol vannak, úgyhogy egy cégen belül úgy szokták mondani, megoldjuk, hogy akkor besegít majd.
Ez nagyon komoly elhivatottságnak hangzik.
Igen, én nagyon szeretem, én nekem ez fontos, hogy így tudjak segíteni minél többet. Hogy remélem a fiamnak is az lesz majd.
Igen, pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy te úgy mit tapasztalsz, hogy gyerekeknek ezt át lehet adni, ezt a segítő szellemet, ezt a karitativitást, szóval mennyire, a gyerekek mennyire szenzitívek szerinted a világnak a nagy problémáira?
Én szerintem nagyon szenzitíven születnek, aztán valamelyikük elfelejti. Valahogy így.
És lehet ez ellen valamit tenni?
Biztos. De ezt nem én fogom megoldani, ezt a problémát, de a kisfiam a természetéből adódóan is nagyon segítőkész, és nagyon lelkesen segítette az osztásoknál, főleg a csoki osztásban, azt így nagyon szerette, igen. Szóval ő is így szeret segíteni.
Itt már közben nagyon integetnek a kollégák, hogy vár téged a zöldbe a főzelék, úgyhogy akkor köszönöm szépen a riportot, és remélem, hogy még valamikor folytatjuk. Hare Krishna!
Hare Krishna!
Hallgassunk egy kis zenét! Következő interjú alanyom pedig Hadadi László. Bocsánat, hogy itt megzavartalak így a munkában, csak éppen el tudtalak kapni itt az Ételt az Életért programnak a Csillaghegyi központjában és a konyháján. Én úgy tudom, hogy te önkéntesként veszel részt az Ételt az Életért programnak a munkájában, hogy a hétvégi ételosztásokat csinálod már nagyon-nagyon régen. Mesélj egy kicsikét erről, mutatkozz már be nekünk, hogy hogy kerültél kapcsolatba az Ételt az Életérttel.
Hadadi László, a becenem Szofos. Mit szeretnéd tudni pontosan?
Hogy hogyan kerültél kapcsolatba az Ételt az Életérttel, és hogy mi az, amit te csinálsz pontosan hétvégén?
2004-ben csatlakoztam a Krisna Tudatú Hívőkhöz, és 2005-ben kezdtem az ételosztást a Purna Tatva Pravon keresztül. Ezt csak úgy jöttem hozzá egy pár héten, amikor kipróbálom magam, azt megtetszett, és így ragadtam.
És mi az, amit hétvégén csináltok, hogyha jól tudom, ugye az ételosztás az úgy történik, hogy egyrésztről a Városligetben is van egy ételosztás hétfőtől péntekig, illetve kettől szombatig történik ez a családsegítős ételosztás, és hogy akkor ezt a szombati ételosztást ezt önkéntesek csinálják. Hogyan jött az inspiráció, és mit csináltok szombaton pontosan?
A szombati az, igen, ez a családsegítőn keresztül, egy nagy családosoknak, meg nyugdíjasoknak osztunk ételt, plusz még olyan szorgalomból ki szoktunk menni a Lózsa György útra a hajléktalan szállóra, hogy oda is viszünk, meg ami esetleg ételek megmaradnak a konyháról egész hét, azt meg kitalicskázom a nojált otthonba az állatoknak.
Tehát akkor egy csepp sem megy kárba ezek szerint?
Hála Istennek semmi nem megy kárba.
És mi az, amit egyébként csinálsz? Tehát mivel foglalkozol egyébként, és hogy jött az, hogy a hétvégeidet pedig mondjuk nem a családoddal töltött, hanem egy ilyen misszióval?
De ezt azért, mert szeretem csinálni különben. Igen, foglalkozom, eredőnyöket, napmelezőket, szalak, függőnyöket, szunyókhálókat, éneket szerelgetek, és ez a karitatív tevékenység, ez önkéntes szolgáltat, meg szívesen csinálom különben. Vagyok azért otthon, és az asszony is dolgozik ilyeneket, ő is csinál ilyeneket, ő meg a Noéban, Noé állatotomban, meg állatokat mentenek.
Akkor ez egy ilyen elég nagy családi összefogás, és akkor ez így bele tud férni a családi életetekbe, hogy így hétvégén, mert azért ez nagyon sok mindenkinek nehéz lenne lemenedzselni.
Hát nehezen, de összehozzuk, azért szorít a program, azért elég húzos, meg azért mellette pénzt is kell keresni, úgyhogy azért, de megoldjuk azért.
Mit jelent számodra ez az ételosztás, ugye szívedben?
Imádom csinálni.
Köszönöm szépen. Góránga!
Góránga!
Góránga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Fodor Kata, és mai riportalanyom Szanyi Attila, az Ételt az Életért program, az ételosztó misszió osztásnak a vezetője, aki hát nem csak a budapesti program, hanem valamilyen szinten az országos ételosztó programnak a koordinátora és a szervezője. Ma külön elnézést kell kérnünk a hallgatóktól, mert nem egy stúdióból jelentkezünk, hanem az Ételt az Életért programnak a csillaghegyi konyhájáról és helyszínéről, illetve irodájából, úgyhogy egy kicsikét ilyen realisztikusak lesznek a hangok. Úgyhogy akkor megkérném Attilát, aki egyébként bakta vakcaladászként ismert, tehát egy Krisna hívő lelkész is egyben, hogy egy kicsikét mutasd be, kérlek, magadat, és hogy mi az, amit csinálsz igazándiból az Ételt az Életért programban.
Hare Krisna, üdvözlök minden hallgatót. Szanyi Attila vagyok, az Ételt az Életért alapítványnak a vezetője, koordinátora. Én másfél éve vezetem az alapítványt, előtte egy kedves barátom vezette hosszú-hosszú éveken keresztül. Az alapítvány 99 óta működik Magyarországon. Körülbelül most, ahogy számolom, 1500 adagot osztunk ki naponta. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy a harmadik kerületben két osztáshelyünk van, Kaszásdüllő és Békásmegyer, és van a hetedik kerületben, Rózsa utcában és a Városligetben. Így tevődik össze ez az 1500 adag. Ezt minden nap főzzük. Most előre láthatólag úgy néz ki, hogy elindul egy ételosztásunk a 14. kerületben. Pont ma voltunk megnézni a helyet, és egy nagyon-nagyon kedvező körülményeket találtunk, és lelkesen várnak ránk. Az önkormányzattal és a családsegítővel működünk minden kerületben együtt, és itt is már nagyon-nagyon várják, hogy elkezdhessük az ételosztást. Az én munkám igazából az ételosztásnak a koordinálása, a megszervezése az ételosztásoknak, az új helyeknek a megszervezése, a pénzügyi része az alapítványnak, adományok szervezése, vagy hogy az élelmiszerbanktól elfogadjuk azt az adományt, vagy nem, mert sajnos igazság szerint a konyhánk és a hűtőkapacitásunk az pont nem akkora, mint amekkorának kellene, hogy legyen, és épp a mai nap kaptunk egy felajánlást az élelmiszerbankból, hogy na most akkor itt van 350 kiló tejföl, és most holnapi lejárattal el tudjátok-e használni. És sajnos vissza kell utasítanunk, hogy sajnos nem tudjuk, ha nincs hűtőkapacitásunk, nem tudjuk elraktározni, nem tudjuk kiosztani úgy az embereknek. Tehát igazából a jövő és az én feladataim közé tartozik, hogy úgy vizionálni, vagy úgy szervezni az alapítványt, hogy növekedni tudjunk. Ez a konyha, amink most van, ez már kicsi. Tehát van egy üst, amit úgy kell elképzelni, hogy egy üst az egy kerület. Most van még ez az egy kerületünk, ez a 14. kerület, ez van még egy üres üstünk, azt most telefőzzük, és akkor onnantól kell gondolkodnunk, hogy hogyan tovább, melyik konyha, melyik raktár, hol lesz, mekkora, hogy van erre lehetőségünk. Tehát tulajdonképpen ez is az én munkámnak, az én munkám, munkaköröm tulajdonképpen.
Ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, mert hogy akkor ez egy ilyen állandó, spontán szervezést igényel. Itt a riport előtt a kollégáid már említették, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, mert hogy itt igazándiból egy zöldségmosó és egy vezető között nincs különbség, mert hogy aki az ételosztásnak mondjuk a főszervezője vagy vezetője ugyanúgy részt vesz a mindennapi munkában, a 30 kilós badelláknak az emelésében, úgyhogy akkor ez egy nagyon-nagyon szép szolgálat. Hogyan történik mondjuk ez a napjaidban, ezt hogyan kell elképzelni a ti napotokat, mondjuk a te napodat?
Az én napom az eléggé változó, tehát mindig, ahogy főleg most nyáron ugye szabadságolások miatt, és ugye sajnos történtek betegségek is, amik így nem várt dolgok, ezek úgy általában ha ezek történnek, mondjuk nem azt mondom, hogy mindig történik, de ha történik, akkor az én napomat ugye általában átszabja, és akkor nekem nagyon rugalmasnak kell lennem. De igazából egy átlagos napon, hogyha egy átlagos napot nézek, akkor ugye az, hogy bejövök én is ugyanúgy reggel, megbeszélem a fiúkkal, hogy kinek mi a feladata, körülbelül milyen adományokat kapunk, azok hogy legyenek szétosztva, ötletelünk, hogy mi az, ami praktikus, ezt osztuk, vagy éppen amazt, amit éppen kaptunk, vagy ami még van a raktárunkban. Azt most arra gondolok, hogy vannak lejárt olyan dolgok, például mondjuk kaptunk most az élelmiszerbankból lisztet, de annak a lejárati ideje az 29-e, de még kaptunk a Tesco-ból, mert most van egy együttműködés a Tesco-val, zöldségeket, de viszont azok romlandóak, akkor ezeket a dolgokat így napi szinten, hogy akkor most ez menjen ebbe a kerületbe, a liszt a másik kerületbe, és akkor ezeket így általában reggel megbeszéljük, és ugye nekem az irodán ugye ugyanott sok dolgom van, tehát irodás hölgyekkel megbeszélni azt, hogy akkor adományok kerületekben, hogy vannak a papírmunkák, az elszámolások az élelmiszerbankban, hát sok olyan papírmunka, ami az egész hátterét igazából az alapítványnak, ami szükséges az alapítvány működéséhez. Főleg, hogyha most ezt az új kerületet nézem oda, és ANTS engedély, akkor hogy rendezzük be, kell-e kifesteni, nem kell kifesteni, az autóknak az engedélyei, hogy ugye annak is ANTS engedéllyel kell, hogy rendelkezzen, és különböző ilyen dolgokat nekem még ezt ugye kell ebben foglalkoznom.
Ez hány ember koordinálását jelenti egyébként a napi szinten? Tehát mondjuk ez Budapesten csak úgy körülbelül hányan vagytok? Mert azt ugye tudjuk, és beszélgettünk itt olyanokkal, akik ugye önkéntesen jönnek segíteni mondjuk egy hétvégi ételosztásra, hogy körülbelül hányan oldjátok meg ezt a napi dolgot? Vagy mi az az a minimum ember, aki képes 1500-at a ételt előállítani?
Hát igazából az alapcsapat az egy 10 főből áll, 11 főből áll pontosabban.
Mint egy jó foci csapat.
Igen. És ugye, hát ezekből ugye úgy kell számolnunk, hogyha mondjuk most az előbb is említettem, hogy nyár van, nincsenek itt az emberek, szabadságra mennek. Tehát általában itt mindig van egy olyan 8 fő, akik az ételosztás magát azt levezénylik, és az irodában három alkalmazottunk vannak, és hát én azt gondolom, hogy segítők mikor lehet számítani, valamikor lehet számítani rájuk, valamikor nem. Vannak olyan segítőink, akik ugye most így a gimnáziumokba kötelező, nekik ez az 50 óra közmunka, ők vannak, akik jelentkeznek és jönnek hozzánk. Most például van egy fiatal srác, aki nagyon lelkesen jön és segít minden nap nekünk zöldséget összevágni, badellákat pakolni, átszedni az ételeket. Szóval tulajdonképpen mindig van valaki, aki besegít hozzánk és bejön. De ez nem csak így, hogy most megtalálják az alapítványt és jönnek és segítenek, hanem ott, ahol mi osztunk, azokon a helyeken is már megvannak azok a személyek, akik már várnak minket, és már több évvel együttműködünk velük, és segítik a mi ételosztásainkat. Tehát ők ott egy fix emberek, és akkor az almát, vagy a tejterméket, amit mondjuk esetleg kapunk az élelmiszerbankból, vagy más adományozó cégektől, akkor azt ők osszák, és ők segítik nekünk ezt lebonyolítani, ezt az ételosztást.
Mi a tapasztalatod egyébként? Ugye azt gondolom, hogy most már nagyon sok fiatal tudja, hogy a gimnáziumi éveket, az érettségit azt csak úgy tudja letenni, csak úgy tudják lezárni ezeket az éveket, hogyha részt vettek egy ilyen kis karitatív programban, mert említetted, hogy kötelező ez az 50 óra. Mi a tapasztalat, hogy a fiatalokra hogyan hat ez? Szerinted ez jó dolog? Vagy élvezik ezt? Vagy ez egy muszájból van? Vagy van bennetek egy ilyen, megmutatjuk nekik a világnak ezt az oldalát?
Nem, igazából én azt gondolom, hogy egy nagyon jó fiatalos hangulat van, és egy kicsit látjuk rajtuk, amikor jönnek, hogy egy kicsit úgy félnek attól, hogy most itt mi fogja őket fogadni, de ez hamar eloszlik, amikor látják ezt a fiatalos lendületet, jókedélyek vagyunk, és barátságosak, tehát igazából az első reggeli után én azt mondom, hogy utána már úgy bele tudnak simulni ebbe a hangulatba. Még azt gondolom, az is szerintem veszélyezi őket, hogy tudják, hogy mi ugye krisnások vagyunk, és azt gondolják, hogy ha most akkor itt valami olyan dolgot kell nekik csinálni, ami teljesen életidegen, De erről abszolút szó nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy az első nap után teljesen fel tudnak szabadulni ezektől a gátlásoktól, és szépen együtt tudnak velünk működni.
És említetted, hogy az adományokat koordináljátok, és hogy mindig kaptok felajánlásokat, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne részt venni ebben a misszióban, ebben a programban, milyen módon lehet, ugye van ez az adhat adományvonal, erről is mesélhetné, illetve hogy hogyan tudnak segíteni. Nyilvánvalóan a pénzadomány az ugye azért jó, mert nagy távolságokat átívelve arra lehet fordítani, és akkor, amikor és amire kell, de hogy ezek milyen módon tudnak segíteni az emberek, milyen segítési módok közül választhatnak?
Hát sokrétű lehetőségek van az embereknek. Én azt gondolom, hogy mindenki ahhoz mérten tud segíteni, amilyen helyzetben van. Ez most lehet, hogy valaki ad nekünk 500 forintot, vagy behoz egy két zsák ruhát, vagy felhív egy cég, és azt mondja, hogy nézzétek, van nekem, tudom én, mit kaptunk a legutóbb, ilyen csibattákat, mélyfagyasztott csibattákat, és mondták, hogy ott vár a raktárukban, és ők azt gondolták, hogy ezt nekünk adják, és még a raktározást is megoldották, csak ki kell mennünk érte, és akkor annyit viszünk el, amennyit akarunk. Hát igazából széles a skála, hát mindenki, ahogy tud, úgy segít. Én azt gondolom, hogy legtöbben pénzadománnyal segítenek, ugye az egy egyszerűbb, átutalják erre a bankszámlaszámunkra, vagy az adhat vonalon keresztül, ott is sok segítséget kapunk, hogy 1% felajánlásával, hogy az alapítványnak ugye van az adószáma, és ugye a 2x1%-ot ugye fel lehet ajánlani minden évben, és akkor ugye sokan ezt a módját találják meg a segítésnek, de rendszeresen kapunk ruhákat, vagy élelmiszeradományokat is. Főleg innen a kerületből is van két olyan kerületi lakos, aki szinte mondhatom azt, hogy rendszeresen jár be hozzánk, és lisztet, cukrot, olajat, ami ugye a főzéshez egy alap dolgokat, ezeket megveszik nekünk, és akkor ilyen nekünk ez nagy segítség, mert nem kell megvennünk azt a pénzt, amit így meg tudunk spórolni, azt tudjuk más módon ráfordítani a rászorulókat.
Akkor tényleg igaz ez a sok kicsi sokra megy, azért azt a hallgatóknak elmondanám, hogyha valaki nem tudná, akkor a 13600-as adhat vonalon keresztül tud telefonálni, hogy az ételt, az életért programot segítse. Itt a telefon kicsengése után a 33-as kódot kell tárcsázni, ami, hogyha jól tudom, 250 forinttal, azaz pontosan egy tál étel, egy tál meleg ebédnek az árával tudják a rászorulókat támogatni. Még utolsó kérdésem, hogy hadd legyen, hogy lelkileg neked mit jelent ez az egész ételosztás, te személy szerint miért? Miért itt vagy, és miért nem mondjuk egy multinacionális cégnél ücsöröksz egy légkondicionált irodában, és miért mondjuk a határa mész, és éjjel kettőig osztod a csokolád és kekszeket a migránsoknak és a menekülteknek, és miért inkább, vagy mondjuk kezd 4-kor, hogy megfőzzetek 11-re, miért választottad ezt?
Hát alapjában azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, nem csak az én életemben, hanem mindenki életében, hogy segítsük a másik embereknek. Ha valakinek van több, akkor ez kell tudni, hogy honnan van ez a több, és hogy miért van ez a több, és hogy mit tudunk kezdeni itt bele. Hát, hogy valaki szűkölködik, akkor én azt gondolom, hogy annak mindenféleképpen segítség nyújtása az egy olyan személynek, akinek van több, vagy van több lehetőség arra, hogy segítséget adjon az ember, annak az embernek, ugye, akinek kevesebb van, ezt mindenféleképpen meg kell, hogy tegye. A másik vonatkozása az életemben, legalábbis amikor én találkoztam a Krisna tudattal, nekem az első pillanattól kezdve ez az ételosztás, én oda csatlakoztam. Nem ilyen formában, mint ahogy ezt most csinálom, hanem így az első vegetáriánus éttermek, Budapesten az első vegetáriánus éttermek között volt a Govinda étterem, és akkor én oda ott találtam meg igazából, ott csatlakoztam a Krisna tudathoz, ott ismertem meg az egésznek a filozófiáját, és az egésznek a lelkületét, ami nagyon-nagyon tetszett, és én ugye ott egy étteremben én már maga az ételosztástba csatlakoztam, tehát mi ott neki ezt tudni kell, ugye a Krisna tudatú hívőkről, hogy minden ételt felajánlanak Istennek, tehát egy mindent, amit kapunk, azt megfőzzük, vagy ha nem is olyan dolog, amit nem főd, akkor is felajánljuk, tehát egy felszentelt ételt kapnak az emberek, ez az éttermeinkben is így van, És mi itt az ételosztáson is így csináljuk, amikor megfőzünk, ugye az egyből az oltára kerül, mi meg se kóstoljuk, hanem felajánljuk, és első Isten. Ami ugye egy fontos dolog azoknak az embereknek, akik ugye ezt az ételt megeszik, mert egy felszentelt ételt kapnak. Ez is egy fontos pontja annak, hogy ugye én azt gondolom, hogy az embereknek a lelki táplálék ez nagyon fontos, és nem minden embernek tudjuk eljutatni könyvek formájában ezt a lelki táplálékot, így hát felajánlott ételeken keresztül próbálunk nekik segíteni a lelki felemelkedésükben, és ez is egy nagyon fontos pont volt az én életemben, az én Krisna tudatos életemben, hogy így tudjak segíteni az embereken. A másik dolog meg az, hogy lelki tanítómesteremnek egy fontos szolgálat, egy fontos dolog neki, hogy működjön ez az ételosztás, ez az alapítvány, és hát én azt gondolom, hogy neki felajánlott segítség, vagy szolgálat, vagy viszonzás azért a sok szeretetért, tudásért, amit ő ad nekünk minden nap, amit azt gondolok, mint tanítványnak nem egyszer csak kötelessége, hanem egy szívben jövő felajánlás is számára, ami egy nagyon fontos dolog minden Krisna tudatú hívőnek az életébe.
Ez azt hiszem, hogy egy jó végszó, egy jó lezárás, egy eléggé bensőséges folyamat akkor, nem csak simán egy ételosztás, hanem valamilyen szinten így a szeretet és a gondoskodásnak a kifejezése, amit a Krisna tudatú hívők csinálnak az ételosztó programunk keretében. Én nagyon szépen köszönöm, és akkor hamarosan itt a Górangában is megyünk tovább az Ételt az Életért program munkatársaival. Góranga!
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Következő riportalanyunkat is elkaptam itt az Ételt az Életért programnak a Csillaghegyi Központjában. Ő pedig Stein Ferenc, vagy lelki avatotti nevén Jitendriya Das. Üdvözöllek, köszöntelek!
Szép napot!
És arról szeretnének megkérdezni, hogy mi a feladatod itt az Ételt az Életért programban? Neked hogyan néz ki egy napod? A kollégáid már egy kicsikét meséltek erről, hogy nagyon-nagyon korán keltek, naponta 1500 adag ételt főztök le, de hogy mi az, amit te csinálsz, hogyha jól tudom, te ugye az üstöknél is találsz magadnak mindig egy kis feladatot.
Igen, igazából most ilyen szakács segédként vagyok az alapítványnál, és persze szociális segítőként, ami azt jelenti, hogy napi szinten együtt vagyunk az emberekkel, tehát kimegyek én is személyesen az ételosztásokra, és osztom, ha kell a meleg ételt, ha kell, akkor éppen ami a másfajta hideg élelmiszereket, vagy bármilyen más dolgot segítek, és a mellette pedig itt az ételeknek az elkészítése, tehát a meleg ételeknek az elkészítésében segítkezek, és valamikor én is főzök, mert szeretek főzni, és valamikor igazából jól is sikerül általában, és ilyen módon akkor ebben is segítek.
És mesélj nekünk egy picit arról, hogy mint itt a legtöbbi dolgozó az alapítványnál, illetve az Ételt az Életért programban tevékenykedő, hogy ugye ti Krisna hívők vagytok, te is egy Krisna hívő vagy, hogyha jól tudom, szerzetesként is éltél. De hogyan ismerkedtél meg a Krisna tudattal, és mit jelent számodra ez az életmód?
Hát ami a legkorábbi emlékem, amire tudok emlékezni, az 6 éves koromban volt, amikor egy karácsonyi vásárban először láttam ilyen könyveket és Krisna hívőket, és már akkor is úgy érdekelt, megfogott, bár teljesen, tehát azt se tudtam, hogy ezek most kik, vagy milyen lények, vagy teljesen furán néztek ki ezek a krisnások, de úgy oda vonzottak magukhoz, és akkor ott láttam először őket. És aztán később olyan 20 éves koromban volt egy barát, ismerős testvérpár, akik foglalkoztak valamennyire ezzel a lelkiséggel, de nem gyakorolták annyira mélyen, viszont kapcsolatban voltak ilyen komolyabb szerzetesekkel, Krisna hívőkkel, és akkor én velük az ő barátságukon keresztül kerültem egy ilyen gyülekezetbe, és ugye a zene kapcsán, mert ugye úgy szeretem a hangszereket, a zenét, és az úgy megfogott a velük való együtt közös éneklés, zenélés, és ugye egyre komolyabbá vált, és aztán végül kipróbáltam milyen szerzetesnek lenni, és ez a próba akkor 8 évig tartott, és utána egy pár éven belül, mikor úgy mond, így az önálló élet felé vettem az irányt, akkor jött ez a lehetőség, hogy az alapítványnál így tevékenykedhetek.
Ez nagyon-nagyon jól hangzik. Itt említetted közben a zenét és a hangszereket, hogy azért azt talán csak kevesen tudják még így rólad, így név alapján, de hogy az egyik legképzettebb és legjobb zenésze vagy a magyarországi Krisna hívőknek. Egy picit mesélsz erről is, hogy egyébként mi az, amivel foglalkozol, és mik ezek a hangszerek? Mert azt hiszem, hogy Magyarországon amúgy nem ismertek, ha talán a hallgatókat érdekli, ha teszünk egy ilyen kis kitérőt.
Hát igen, hogy miért mondják, hogy az egyik legjobb vagyok, az azért is van, mert nagyon kevesen vagyunk, akik így zenével foglalkozunk itt a mozgalmon belül, vagy a közösségen belül. De igazán, ami engem érdekel, és amivel foglalkozom, ez a Bengali Khol nevű cserépdob, ami nekünk egy ilyen, úgymond egy ilyen szakrális hangszerünk, amivel így a meditációkat, a közös éneklést kísérjük, erősítjük, ugye a mantrát ezzel a hangszerrel, és akkor ezt próbálom elsajátítani, illetve voltam most 1,5 évet Indiába, amikor egy másik nagyon hasonló hangszeren, a Pakhavaj nevű dobon tanultam, ami viszont inkább az indiai tánc, az odisszi tánc zenétben található meg, és akkor úgy a feleségem táncol, én dobolok, és akkor ilyen módon így próbálunk egy ilyen kulturális érdekességet, egy kulturális kikapcsolódást vagy feltöltődést is nyújtani a programokon. Most is lesznek nyári fesztiválok és egyéb programokon. Tehát
Igen, pont ezt akartam mondani a hallgatóknak, hogy titeket a különböző fesztiválokon, Kisnövölgyi búcsúban, a budapesti nyárbúcsúztatón, a Csillaghegyi Központban és más ilyen helyszíneken meg is tudnak nézni, meg tudnak csodálni benneteket. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy te úgy látsz kapcsolatot az életedben, mondjuk a zene és az ételosztás között? Tehát az ilyen különböző szolgálatokat valahogy így össze tudod hangolni? Vagy van ebben valamilyen kapcsolat számodra például?
Érdekes, mert sok szakácsot ismerek, aki a zenéhez is ért. Apukám is ilyesmi ember, de ő mondjuk most már nem zenél, csak kórusban énekel. De ugye azt mondják, hogy azt mondják a szentírásaink, hogy valaki akkor ugye a legboldogabb, hogyha a természetének megfelelő elfoglaltságot végzi, ami közel áll hozzá, amit szeret csinálni. És hát ilyen módon végül a főzés is, mint egy művészetként. Tehát, hogyha úgy tekint rá az ember, akkor jobban, én jobban el tudok benne mélyülni, és a zenében is, és ami a közös benne, hogy itt igazából mind a kettő dologgal úgy az érzékeknek próbál az ember egy örömet nyújtani, ugye másoknak örömet szerezni, és akkor így tudom összekapcsolni a kettőt, hogy mind a kettőben meg tudom találni azt a fajta örömet, és azt a fajta elmélyülést, ami engem is így boldoggá tesz és kikapcsol, de egyébként a zenél is jobban szeretem, mint a főzést, de arra most még kevesebb a lehetőségem, mert ugye ez nekem valamennyire ez egy megélhetés is, nyilván a főzés és a zenéből pedig még nem vagyok olyan profi, hogy abból még tudjak profitálni anyagilag. De lehet, hogy majd eljön ez az idő is.
Lehetséges, nagyon reméljük, kívánjuk neked. Még egy utolsó kérdésként engedd meg, hogy egy kicsikét a hétköznapokról faggassalak, például az ételekről, hiszen te ugye az üstök mellett dolgozol. Ez azért egy elég kemény szolgálat lehet, mondjuk, ha csak arra gondolok, amikor mondjuk kint van egy párás 37 fokos idő, hogy mi az, amit megéltek úgy ilyen szinten, és utána még az ételekről is kérdeznélek.
Hát ez a kényelmetlenség, vagy fajta, ugye mondjuk azt, hogy lemondás, ami ezzel a munkával jár, vagy ezzel a szolgálattal jár, az néha ténylegesen így embert próbáló, de hát régebben könyvet osztottam, vagy könyvet árultam, akkor már mindig megfagytam az utcán, vagy megsültem ugyanúgy a melegbe. Tehát valamennyire úgy megszoktam ezeket a szélsőséges körülményeket. És ilyenkor már mindig arra gondolok, hogy nyilván valóan akkor az, hogy nehézséget, vagy kényelmetlenséget vállalunk ezzel a dologgal, akkor ezzel mi is úgymond le tudunk valamiféle, mi úgy mondjuk, hogy karma, tehát, hogy egy ilyen tisztulunk ezáltal lelkileg, és akkor így tudjuk gyakorolni ezt az önfeláldozásnak egy bizonyos fajta mértékét, tehát ebbe a dologba, hogy kényelmetlenséget vállalunk másokért.
Még engedd meg, hogy megkérdezzenek az ételekről, hogy milyen ételeket szoktál készíteni, mi az, amit úgy szeretnek mondjuk a Krisna hívők fogyasztani, mi az, amit mondjuk az ellátottak, az az 1500 adag, amit készítesz, miket készítesz?
De az ételt az életért alapítványnál, amit főzünk, azok inkább a magyaros ízek, mert ugye volt ilyen próbálkozás, bár még akkor én nem dolgoztam az alapítványnál, nem volt amit, hogy próbáltak indiai ételeket készíteni az embereknek, de ugye ez az ízvilág, ezek a fűszerek rendkívül szokatlanok olyan embereknek, akik nem ettek ilyet, és ezért aztán azt hozta a gyakorlat, hogy inkább az ilyen babgulyástól kezdve a székelykáposztán keresztül a natúr zöldséglevesig, tehát hogy inkább ezek a számunkra, vagy ennek a régiónak a számára megszokott ízeket próbáljuk az embereknek adni. A Krisna hívők máshogyan étkeznek, itt inkább az indiai fűszerek használata az, ami dominál, és nyilván egy ilyen egzotikusabb ízvilág, és hát mind a kettőt szeretem készíteni, de az ételt, az életét alapítványnak inkább ezeket a magyaros ízeket csináljuk.
És mennyi időt töltesz akkor általában a konyhában egy nap?
Hát a konyhában egy olyan 4-5 órát körülbelül egy nap.
Azt hiszem, hogy ezt egyik családanya sem irigyelni meg tőled. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Góranga.
És köszönöm mindenkinek, Góranga.
Krishna, Krishna.